Sámuel első könyve 26-tól a 31. fejezetig. Zif pusztája Hebron és a Holttenger vidéke között terül el. Ez egy hatalmas, terméketlen terület. Az ifjek elmentek Saulhoz Gibeába, és megmondták, hogy Dávid a Hakila halmon rejtőzik, a sivataktól keletre. Ezért elindult Saul, és elment a Zif pusztába 3000 válogatott izraeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot a Zif pusztában. Saul a Hakila halmon a sivataktól keletre az út mellett ütött tábort. Dávid is a pusztában tartózkodott. Amikor észrevette, hogy Saul utána megy a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta, hogy csak ugyan megérkezett Saul. Ebben a pusztában nagyon sok jó búvóhely van, sok helyről meg lehet figyelni másokat, anélkül, hogy téged észrevennének. Ekkor elindult Dávid, és odament arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és hadsereg parancsnoka Abner, Ner fia feküdt. Saul ugyanis a szekértáborban feküdt, a hadinép pedig körülötte táborozott. Dávid megszólalt, és ezt kérdezte a hettita Ahimelektől és Abisajtól, Ceruja fiától, Joáb testvérétől. Ki jön el velem Saul táborába? Abisaj így felelt. Én elmegyek veled. Én nagyon csodálom Dávid bátorságát. Tudja, hogy Saul el akarja őt fogni, mégis amikor meglátja Saul táborát, ahelyett, hogy az ellenkező irányba futna, inkább Saul táborába akar belopakodni. Dávid és Abisaj éjjel mentek a hadinép közé. Látták, hogy ott fekszik Saul, és alszik a szekértáborban, lándzsája pedig a földbe van szúrva a fejénél. Abner és a hadinép pedig körülötte feküdt. Akkor ezt mondta Abisaj Dávidnak. Most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet. Hadd szögezzem hát a földhöz lándzsám egyetlen dobásával. Másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban ezt felelte Abisajnak. Ne pusztítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. Nagyon nagyra értékelem azt a tiszteletet, amelyet Dávid tanúsít az Úr felkentjével szemben, még akkor is, amikor már tudjuk, hogy az Úr kenete eltávozott Saultól. Dávid nem emelt kezet rá, mert Isten azt mondta a törvényekben, hogy ne érintsd a felkentjeimet, és ne bántsd a prófétáimat. Isten egy védőgyűrűt helyez felkent szolgái köré. Igaz, hogy a szolgálat nagyon sok nehézséggel jár, tele van drámával és fejfájással is, mert az emberekkel foglalkozni nem a legkönnyebb dolog a világon, és sok hibát követünk el közben. De ugyanakkor az előny az, hogy az Úr védelmét élvezhetjük. Nagyszerű tudat az, hogy az Isten védelmező ereje körbefonja az életünket. Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy sokkal jobban el tudják vezetni ezt a gyülekezetet, mint én. Bevallom, hogy nekem fogalmam sincs arról, hogy valójában hogyan kell ezt vezetni, és nem is akarom megjátszani a nagyokost. Az utasításokat az Úrtól kapom. Egyesek viszont úgy viselkednek, mintha ők volnának az Isten, és utasításokat akarnak adni nekem, és megpróbálnak a saját képükre formálni engem. A feleségem is ezen mesterkedett éveken keresztül, de végül azt mondtam neki. Drágám, nem te vagy az Isten, és nem fogok arra a képre változni, amilyennek te gondolod az ideális férjet. Én az ő képére szeretnék változni, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy te és ő egy lapon vagytok velem kapcsolatban. Végül a feleségem feladta a saját képére való formálgatást. De vannak emberek, akik a gyülekezettel kapcsolatban nem adják fel a kritizálást, a formálgatásra való kísérleteket. A valóságban pedig nem messze tőlünk vannak olyan gyülekezetek, akik az általuk óhajtott dolgokat teszik. Hát miért nem mennek azokhoz, ha azt szeretnék látni, ami ott van? Én az Úr vezetését kell kövessem, és ha olyan gyülekezetet kerestek, ahol sok kiabálás, sok érzelmi kitörés van, akkor azzal nem szolgálhatunk, de vannak olyan helyek, ahol ezt gyakorolni lehet. Az Úr felkentjét nem lehet büntetés nélkül megérinteni. Dávid tudja, hogy Isten majd elrendezi vele a dolgokat, mert Saul az ő szolgája. Pál azt mondja, hogy ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdonurának áll vagy esik. de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ha én téged szolgálnálak, akkor tőled fogadnám el az utasításokat, de én az Urat szolgálom, és az Úrnak tartozom felelősséggel a szolgálatommal kapcsolatban, ezért rá kell hallgassak. Majd ezt mondta Dávid. Az élő Úrral mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön a halála napja, vagy úgy, hogy harcban megy és ott vészel. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a lándzsát vedd el a fejem elől, meg a vizes korsót, és menjünk. És elvette Dávid a lándzsát meg a vizes korsót Saul fejem elől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, és nagy távolság volt köztük. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának. Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt. Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? Annak a vidéknek olyan jó az akusztikája, hogy mérföldekről meg lehet hallani egy kiáltást. Amikor ott voltunk a hegy oldalában, több mint 100 méteres távolságból tudtunk beszélgetni egymással, hangunk felemelése nélkül. Dávid ezt felelte Abnérnak. Te vagy az az ember, akihez fogható nincsen Izraelben? Miért nem vigyáztál uradra a királyra? Hiszen bement valaki az embereim közül, hogy elpusztítsa uradat a királyt. Ezt nem jól tetted. Az élő Úrra mondom, hogy halál fiai vagytok, mert nem őriztétek uratokat az Úr fölkentjét. Nézd csak meg, hova lett a király lándzsája és a vizes korsó a fejem elől. Saul megismerte Dávid hangját, és ezt mondta. Nem a te hangod, ez Dávid fiam. Dávid így felelt. De az én hangom, uram királyom. Miért üldözi szolgáját az én uram? Kérdezte. Mit követtem el, és miféle gonoszság van bennem? Ez a mit követtem el kifejezés már-már Dávid szállóigéjévé lett, mert olyan gyakran használta. Úgy tűnik, hogy mindig valamilyen bajba került, legtöbbször ártatlanul. Például, amikor Góliáttal kapcsolatban kérdezgette a testvéreit, akkor azok neki támadtak, hogy mit akar itt kis pásztor létére, és ismét csak azt kérdezte tőlük, hogy mit követtem el. Most azért hallgassa meg, uram királyom, szolgájának a szavát, ha az Úr ingerelte föl ellenem, ő kiengesztelhető áldozattal. De ha emberek, akkor legyen rajtuk az Úr átka, mert elűztek engem, hogy ne tartozzam az Úr örökségéhez, és ezt mondták. Eredj, szolgálj más isteneknek! Ne hújjon azért vérem a földre az Úr színétől távol. Mert hadba vonult Izrael királya, hogy megkeressen egy árva bolhát, mint fogolymadarat üldöz a hegyeken. Akkor ezt mondta Saul. Vétkeztem. Tér vissza, Dávid fiam. Nem követek el többé ellened gonoszságot, hiszen drága volt előtted az életem ezen a napon. Bizony ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem. Ez Saul beismerő vallomása. Az ő szállóigéje a bűnt követtem el volt. De sohasem tért meg ezekből, csak kijelentette, hogy bűnt követett el, nem változott meg. Mert nem csak megvallani kell a bűnt, hanem el is kell fordulni tőle. Ha nem fordultok el bűneitektől, el fogtok veszni, mondta Jézus. Ez a fontos az Úr szemében. Saul vallomása igaz, mert egész életében az ostobát játszotta. Sok tehetséget és képességet kapott, minden lehetőséget meg is adott neki Isten, de elbukott, mert nem Isten munkáját végezte. A büszkeség és az öntömjénezés lett a végzete. Dávid így válaszolt. Itt van a király lándzsája. Jöjjön át egy legény, és vegye el. Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert az Úr a kezembe adott ma téged, de én nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Amilyen értékes volt előttem a mai napon a te életed, olyan értékes legyen az én életem is az Úr előtt, és mentsen meg engem minden nyomorúságtól. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak. Légy áldott, Dávid fiam! Bármibe fogsz, véghez fogod vinni. És elment Dávid a maga útjára, Saul is visszatért a maga lakóhelyére. Vannak, akik azt tanítják, hogy amit kimondasz, az be is fog teljesülni, és hogy Isten teremtő ereje van benned, és Istenhez hasonlóvá válhatsz. Ha igaz lenne, akkor Dávid Saul keze által halt volna meg, mert ezt olvassuk. Dávid azonban ezt gondolta. Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Pedig ez sohasem történt meg. És ha igaz lenne, hogy bármit kimondasz, és az be is fog teljesülni, akkor ez is megtörtént volna. Ne hagyjátok, hogy csak azért, mert negatív gondolataitok vannak, egyesek megpróbáljanak nyomást gyakorolni rátok ezeken keresztül, ilyen és ehhez hasonló szavakkal. Ne beszélj ilyet, mert ez meg fog történni veled, nem szabad ilyet mondani. Sok negatív emberrel történt pozitív dolog, és sok pozitív emberrel történt negatív dolog. A Biblia szerint a nap süt az igaz és a hamis emberre egyaránt. Nem érdekel, hogy ki vagy, mindig lesznek az életedben problémáid, ugyanakkor lesznek jó időszakaid is. Mondhatsz negatív dolgokat anélkül, hogy utána állandó nyomás legyen rajtad, hogy majd egyszer ezek be fognak teljesülni. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izrael egész területén, megmenekülök a kezéből. És átment 600 emberével együtt Ákishoz, Maok fiához, Gát királyához. Gát az öt filiszteus nagyváros egyike, körülbelül 15 kilométerre található a tengerparttól, és 50 kilométerre Bersebától. Ma már csak a romjai találhatók meg. Dávid politikai menedékjogot kért Ákistól, és meg is kapta ezt. Letelepedett Dávid Ákisnál Gátban embereivel együtt, mindegyik a maga háza népével, Dávid is két feleségével, a jezrieli Ahinoámmal és a karmeli Abigéllal, Nábál volt feleségével. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid Gátba menekült, nem kereste tovább. Egyszer azt mondta Dávid Ákisnak: ha jó indulattal vagy hozzám, adj nekem helyet az egyik mezővárosban, hogy ott lakjam. Miért lakjék szolgád veled együtt a király városában? Akkor neki adta Ákis Ciklágot, és így lett Ciklág Júda királyaié mindmáig. Az az idő, amíg Dávid a filiszteusok mezein lakott, egy esztendő és 4 hónap volt. Dávidot sok tulajdonsága miatt csodálom, de nem csodálom őt például az elkövetkezendő cselekedeteiért. Ezekre nem lehet semmilyen jó magyarázatot találni. Egyszer felvonult Dávid embereivel együtt, és megtámadták a gesúriakat, a gézerieket és az amálékiakat. Ezek voltak ősidőktől fogva annak a földnek a lakói, Súr felé menet Egyiptom országáig. Amikor Dávid leverte azt a földet, sem férfit, sem asszonyt nem hagyott életben, és elvitt juhot és marhát, szamarat tevét és ruhaneműt, azután visszament Ákishoz. Amikor Ákis megkérdezte, hogy hova törtek be most, ezt felelte Dávid: a délvidékre, Júdának, a Jerahmeliek és a Kéniek területére. Dávid azonban nem hagyott életben és nem vitt Gátba sem férfit, sem asszonyt, hogy ne mondhassák el, mit csinált Dávid. Ez volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok mezein lakott. Ákis pedig megbízott Dávidban, mert ezt gondolta: nagyon meggyűlöltette magát népével, Izraellel, ezért örökre az én szolgám lesz. Dávid tettei igencsak elítélendők, az egyetlen értelme talán az, hogy Isten tökéletlen embereket is tud használni, és itt Dávid megmutatta, hogy távol áll a tökéletességtől. Gyakran azt gondoljuk, hogy Isten csak tökéletes embereket használ, és saját magunkat kizárjuk Isten szolgálatából, mert nagyon is tisztában vagyunk a tökéletlenségeinkkel. De Isten Dávidot is használta, és ez számunkra is bátorítás kell legyen, mert egyikünk sem tökéletes. Abban az időben a filiszteusok összevonták csapataikat egy seregbe, hogy megütközzenek Izraellel. Ákis ezt mondta Dávidnak: tudd meg, hogy velem együtt neked is hadba kell vonulnod embereiddel együtt. Dávid ezt felelte Ákisnak: akkor te már azt is tudod, hogy mit kell tennie szolgádnak. Ákis ezt mondta Dávidnak: úgy van, testőrömmé teszlek az egész időre. Közben meghalt Sámuel, gyászolta egész Izrael, és eltemették városában, Rámában. Saul pedig eltávolította az országból a halott idézőket és a jövendőmondókat. A filiszteusok tehát összegyűltek, benyomultak és tábort ütöttek Sunem mellett. Saul is összegyűjtötte egész Izraelt, és tábort ütött Gilboánál. Gilboá a galileai tengertől délre található, tehát a filiszteusok nagyon betörtek az izraeliek területére. Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megijedt és igen megrettent a szíve. Megkérdezte Saul az urat, de az úr nem válaszolt neki sem álomban, sem az urimmal, sem a proféták által. Isten sokféleképpen szólhat hozzánk. Szólhat például álmokon keresztül is. Én nem emlékszem egyetlen olyan álomra sem, amelynek lelki tartalma lett volna, de ez nem azt jelenti, hogy egy napon nem lehet ilyen álmom. Én nyitott vagyok erre, és csak azért, mert eddig ilyet nem álmodtam, nem jelentem ki, hogy Isten már nem szól az emberekhez álmokon keresztül. Isten víziókon keresztül és prófétákon keresztül is szólhat az emberekhez, és mind a kettőben volt már részem. Az Ószövetségben az Isten az Urimon és a Tumimon keresztül is szólt a papoknak. Ezek a szavak lefordítva azt jelentik, hogy fények és tökéletességek. Lehet, hogy amikor Isten igent mondott, akkor ezek a dolgok fényessé váltak, de ezt senki sem tudja biztosan. Viszont ebben az esetben az Úr nem válaszolt Saulnak egyik módszerrel sem. Én nagyon szeretném, hogyha hozzám is szólna ezeken a módokon az Úr, vagy akár az angyalokon keresztül is, de az Úr folyamatosan szól hozzám az ő igéjén keresztül. És az igében kell elkezdeni az Úr szavának meghallgatását. Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak. Keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái ezt felelték neki. Van itt Éndorban egy halott idéző asszony. Saul ekkor elváltoztatta magát, más ruhát vett magára, és elment két emberével. Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta. Jövendőj nekem halott idézéssel, és idézd meg nekem, akit mondok neked. De az asszony ezt felelte. Magad is tudod, hogy mit tett Saul. Kiirtotta az országból a halott idézőket és a jövendőmondókat. Miért akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? De megesküdött neki Saul az Úrra, és ezt mondta. Az élő Úrra mondom, hogy nem ér téged büntetés emiatt. És itt láthatjuk, hogy Saul mennyire el van tájolódva. A varázslóval beszélgetve az Úrra esküszik, hogy semmi bántódása sem fog esni, ha felidézi a szellemet. Sokan ugyanígy össze vannak keveredve a lelki életükben, lelki szöveget használnak értelmetlenül. Ez olyan, mintha egy bank kirabolására készülődve ima alkalmat tartanánk, és az ő segítségét kérnénk, hogy sikerüljön a rablás. Saul tehát ezzel a démonizált asszonnyal beszélget. Az asszony ekkor megkérdezte, kit idézzek föl neked? Ő így felelt, Sámuelt idézd föl nekem. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta. Miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul? De a király ezt mondta neki. Ne félj, mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak. Isten félét látok feljönni a földből. Saul megkérdezte tőle. Milyen az alakja? Az asszony így felelt. Egy vén ember jön fölfelé palástba burkolózva. Ebből megtudta Saul, hogy Sámuel az, ezért arccal a földig hajolt és leborult előtte. Sámuel ezt mondta Saulnak. Miért háborgattál és idéztél fel engem? Saul így felelt. Igen, nagy bajban vagyok. Megtámadtak a filiszteusok. Az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felelt többé sem proféták által, sem álomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudasd velem, mit kell tennem. De Sámuel ezt mondta. Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és ellenségeddé lett? Úgy cselekedett az Úr, ahogyan általam megmondta. Kiragadta a kezedből a királyságot az Úr, és másnak, Dávidnak adta. Mivel nem hallgattál az Úr szavára, és nem hajtottad végre az ő fölgerjedt haragját Amálékon, ezért bánik most veled így az Úr. Sőt, az Úr veled együtt Izraelt is a filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaddal együtt nálam leszel. Még Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja az Úr. Itt felmerül egy kérdés. Vajon Sámuel tényleg visszajött? Vajon ez a varázsló valóban visszaidézett egy halott lelket? Én nem látok egyetlen okot sem arra, hogy kételkedjünk abban, hogy ez pontosan így történt, ahogy ide van írva. Mindig úgy érzem, hogy az egyértelmű értelmezés a jó, és ha valami más értelmezést akarunk ráerőszakolni a szövegre, akkor az pont az erőszak miatt nem lesz megfelelő. Viszont egyáltalán nem értem, hogy miként lehetséges ez. De meg vagyok győződve, hogy a leírtak szerint történt meg, és valamiféleképpen Sámuel lelke visszajött, és ő maga beszélt Saullal. Úgy tűnik, hogy maga a varázsló is megdöbbent attól, ami történt, mert felsikoltott, amikor meglátta Sámuelt. Lehet, hogy korábban csak egyfajta démoni lelket használt arra, hogy információkat szerezzen. A lelkek világa valóságos, a spiritizmus is valóságos, de a Biblia arra figyelmeztet, hogy tartsuk magunkat távol ezektől. Nem a mi dolgunk ezekkel foglalkozni, de ennek ellenére kapcsolatba lehet lépni a lelki világgal. Általában egy bizonyos démonnal lehet kapcsolatba kerülni, amely több személy formáját is fel tudja venni. Ezek a démonok különböző korokban éltek, és a lelki világban sok mindent meg tudnak figyelni, ezért aztán képesek olyan tényeket közölni a te életeddel, a múltaddal kapcsolatban, amelyeket senki más nem ismerhetett. Az embereket hatalmukba tudják keríteni, mert olyan neveket és eseményeket tudnak felsorolni nekik, amelyekről senkinek sem beszéltek még. Valaki például azt gondolhatja, hogy az anyja szellemével lépett kapcsolatba, mert egy olyan dolgot hall, amelyet csak az anyja meg ő tudott. De ez nem igaz, mert a démonok is ismerték ezeket a dolgokat, és képesek régmúlt párbeszédeket, eseményeket felidézni. Ezek hazug szellemek, amelyek halott szeretteink szellemeként jelennek meg, és ez a nő is kapcsolatban volt egy ilyennel. Egyesek belebonyolódnak ebbe a spiritizmusba, és a lelkek vezetése segítségével írnak, festenek, és ezért nagy izgalomba jönnek. A szellemek és a démonok világa pontosan annyira valóságos, mint az Istenhez hű angyalok világa. De ez egy olyan világ, amelyben nekünk semmiféle keresnivalónk sincs. Az, hogy ezek a szellemek még a születésünk előtti időkbe vissza tudnak vinni minket, nem bizonyítja a reinkarnációt, hanem csak azt, hogy a démonok már nagyon régen körülöttünk vannak, és mindenféle hamis módszert használnak arra, hogy becsapják és magukkal ragadják az embereket. Szerintem a varázsló azért ijedt meg annyira, amikor Sámuel visszajött, mert azt gondolta, hogy az ő ismerős démonával fog beszélgetni, és tőle tudhatja meg azokat az információkat, amelyekre Saul kíváncsi volt. De megdöbbenésére ez a lélek feljött a földből, és ekkor ismerte fel, hogy Saul jött hozzá, és Sámuel kezdett el beszélgetni hozzá. Isten megengedte, hogy mindez különös módon megtörténjen, de nem azért, hogy mi a halottak lelkével kezdjünk kapcsolatba lépni. Sámuel a földből jött föl. Krisztus halála és feltámadása előtt mindenki, aki meghalt, a Seolba került, amely a föld legbelsejében található. Ekkor a Seol két kamrára volt felosztva, ezt Jézus a Lukács 16-ban tanítja. Az egyik kamrában Ábrahám bátorította és vigasztalta azokat, akik hitben haltak meg, és a másik kamrában voltak a bűnösök, akik ott gyötrődtek. Jézus feltámadásakor az Ábrahám által vigasztaltak, Jézussal együtt támadtak fel, és felmentek a mennyekbe. Pál az Efezusi levél 4. fejezetében azt mondja, hogy ő, aki felment, ugyanaz, aki előtte lement a föld legmélyebb részeibe, és amikor felment, akkor kiengedte a foglyokat a rabságukból. És ezzel Ézsaiás proféciáját teljesítette be. Ezt Ézsaiás 61. fejezetében találjuk, ahol kijelenti, hogy ő meglazítja a köteleiket, és szabaddá teszi a fogvatartottakat, akiket a halál tartott rabságban. A Máté 27-ben olvashatjuk, hogy sok halottnak megnyílt a sírja, és Jeruzsálem utcáin látták őket járni Krisztus feltámadása után. Sámuel tehát feljött, és elmondta Saulnak, hogy Isten eltávozott tőle, és milyen szörnyű hír lehetett ez neki. De mit várhattunk, hiszen Saul volt az, aki először elfordult Istentől, és az ő engedetlensége miatt Isten elutasította őt. Ekkor Saul hirtelen egész hosszában a földre zuhant, annyira megrémült Sámuel szavaitól. Semmi erő sem volt benne, mert egész nap és egész éjjel nem evett semmit. Az asszony pedig odament Saulhoz, és látva, hogy nagyon megrémült, ezt mondta neki. Látod, szolgáló lányod hallgatott szavadra. Kockára tettem az életemet, és megfogadtam a szavadat, amit mondtál nekem. Most azért te is hallgass szolgáló lányod szavára. Hadd tegyek eléd egy falat kenyeret, és egyél, hogy legyen erőd, amikor útra kelsz. Ő azonban vonakodott, és ezt mondta. Nem eszem. De szolgái, sőt az asszony is addig unszolták, míg végre hallgatott a szavukra, fölkelt a földről, és az ágyra ült. Volt az asszony házánál egy hízott borjú, sietve levágta, majd lisztet vett, meggyúrta, és megsütötte kovásztalan lepénynek. Ezt vitte Saulnak és szolgáinak, és azok ettek. Azután fölkeltek, és elmentek még azon az éjszakán. A filiszteusok Áféknál vonták össze csapataikat, Izrael pedig Jezrielben a forrásnál táborozott. Amikor a filiszteusok városfejedelmei ezredeikkel és századaikkal együtt vonultak, Dávid a maga embereivel Ákis mögött vonult. De a filiszteusok vezérei ezt kérdezték. Mit keresnek itt ezek a héberek? Ákis így felelt a filiszteusok vezéreinek. Dávid ez Izrael királyának, Saulnak a szolgája, aki már jó ideje, sőt évek óta nálam van. Nem találtam benne semmi hibát attól a naptól fogva, hogy hozzánk pártolt mindmáig. A filiszteusok vezérei azonban fel voltak háborodva, és ezt mondták neki. Küldd el ezt az embert, térjen vissza a maga helyére, amelyet kijelöltél neki. Ne jöjjön el velünk együtt harcolni, nehogy ellenfelünk legyen, amikor harcra kerül a sor. Mert mivel nyerhetné vissza jobban ura kegyeit, mint ezeknek az embereknek a fejével? Hiszen ez az a Dávid, akiről így énekelnek a körtáncban. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Hívatta azért Ákis Dávidot, és ezt mondta neki. Az élő úrra mondom, hogy én becsületes embernek tartalak, és jónak látom, hogy velem együtt jár kell a táborban, mert semmi rosszat sem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél mindmáig. De a városfejedelmek nem bíznak meg benned. Most azért menj vissza békességgel, és ne tégy semmi olyat, amit rossznak tartanak a filiszteusok városfejedelmei. Dávid ezt felelte Ákisnak. Mit követtem el? És mi hibát találtál szolgádban azóta, hogy nálad vagyok mindmáig? Miért nem mehetek el harcolni az én uram, királyom ellenségei ellen? Ákis ezt válaszolta Dávidnak. Tudom, hogy te megbízható vagy, akár az Isten angyala, de a filiszteusok vezérei megmondták, hogy nem vonulhatsz ki velük a harcba. Most azért kelj föl korán reggel urad szolgáival együtt, akik veled jöttek. Keljetek föl korán reggel, mihelyt kivilágosodik, és menjetek el. Itt úgy látom, hogy Dávidot Isten védte meg attól, hogy Saul és Jonatán ellen kelljen harcolnia. Dávid tehát korán fölkelt embereivel együtt, hogy még reggel elmenjen és visszatérjen a filiszteusok földjére. A filiszteusok pedig fölvonultak Jezrielbe. Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a délvidékre meg Ciklágba, földulták és fölperzselték Ciklágot. Korábban az amálékiakkal kapcsolatban Isten azt parancsolta Saulnak, hogy írtsa ki őket mindegy szálig, de Saul ezt nem tette meg, hanem csak azt hazudta, hogy megtette. Az amálékiak az írásokban a test vágyainak, a test életének a jelképei. Isten nem akarja, hogy megjavítsuk, megreformáljuk a testünket, vagy azt sem, hogy ellenőrzésünk alá vonjuk, hanem azt akarja, hogy megöljük a testünk vágyait, feszítsük keresztre, és ne hagyjunk nekik helyet arra, hogy a vágyakozásaink után járjanak. Ha nem tesszük meg ezt, akkor további problémákhoz fog vezetni. Ha Saul engedelmesen kiirtotta volna az amálékiakat, akkor azok nem tudták volna megtámadni Ciklágot és elvinni az asszonyokat és a gyermekeket. És másnap Sault is egy amáléki fogja megölni. Ha a testünk vágyának egy részét a szabadságunkra hivatkozva meg akarjuk tartani, az később vissza fog támadni és el fog pusztítani téged. Mire Dávid harmadnapra Ciklágba érkezett embereivel, az amálékiak betörtek a délvidékre meg Ciklágba, Földulták és fölperzselték Ciklágot. Fogságba vitték a benne levő asszonyokat. Nem öltek meg sem kicsint, sem nagyot, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. Amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látta, hogy az föl van perzselve, feleségeiket, fiaikat és lányaikat pedig fogságba vitték. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végre erejük sem volt a sírásra. Dávid két feleségét is fogságba vitték, a jezreeli Ahinoámot és Abigélt, a kármeli Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott. A nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Emlékezzünk, hogy Dávid emberei igen nyersek és kemények voltak. A csapat olyan menekültekből állt, akik korábban bajban voltak, adósságuk volt, vagy a törvénnyel kerültek összeütközésbe. Ez nem egy elit hadsereg volt, és meg is akarták kövezni. Dávid azonban az Úrban bíztatta magát. Ezt mi magunk is gyakran meg kellene tegyük. És hogyan tette ezt? Olvassuk csak el a 45. Zsoltárt. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben! Mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Így beszélt Dávid önmagához, és mi is ezt kellene kérdezzük magunktól, hogy mi bajod van, lelkem? Nem bízol Istenben? Isten ki fog szabadítani, mert ő ül a trónuson még mindig, és ő nem fog elhagyni téged soha. Ha az Úrra nézünk, akkor ismét visszatér az erőnk, ismét visszaáll az egyensúly az életünkben, és ismét a megfelelő szemszögből fogjuk látni a dolgokat. Ezt mondta Dávid Ebjátár papnak, Ahimelek fiának. Hozd ide az éfódot. És Ebjátár odavitte Dávidnak az éfódot. Dávid pedig megkérdezte az urat. Üldözzem-e ezt a rabló csapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki. Üldözd, mert biztosan utoléred, és meg is szabadíthatod őket. Akkor elment Dávid 600 emberével együtt. Amikor a Beszor patakhoz értek, egy részük megállt. Dávid folytatta az üldözést 400 emberrel, mert 200 ember megállt, ezek fáradtak voltak ahhoz, hogy átkeljenek a Beszor patakon. Akkor találtak a mezőn egy egyiptomi embert, és Dávidhoz vitték. Adtak neki kenyeret, hogy egyék, és megitatták vízzel. Adtak neki egy hügekalácsot és két szőlőkalácsot. Ő evett és magához tért, mert 3 nap és 3 éjjel sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott. Dávid ezt kérdezte tőle. Kinek az embere vagy, és hová való vagy? Ő így felelt. Egyiptomi ifjú vagyok, egy amáléki ember szolgája, de elhagyott az uram, mert 3 napja megbetegedtem. Mi törtünk be a kerétiek déli vidékére, meg Júda területére és Káleb déli vidékére, és mi perzseltük fel Ciklágot? Dávid megkérdezte tőle, elvezetsz-e bennünket ahhoz a rabló csapathoz? Ő így felelt. Esküdj meg nekem az Istenre, hogy nem ölsz meg és nem adsz át uramnak, akkor elvezetlek ahhoz a rabló csapathoz. El is vezette hozzájuk. Azok pedig az egész vidéken elszéledve ettek, ittak és táncoltak, mert igen nagy volt a zsákmány, amit a filiszteusok földjén és Júda földjén szereztek. Dávid víradattól másnap estig vágta őket, és senki sem menekült meg közülük, csak 400 fiatal ember, akik tevére ülve elvágtattak. Így mentett meg Dávid mindent, amit az amálékiak elvettek. 2 feleségét is megmentette Dávid. Semmiük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsiny, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük. Mindent visszaszerzett Dávid. A juhokat és marhákat is mind visszavette Dávid. Ezt a jószágot előtte terelték, és azt mondták. Ez Dávid zsákmánya. Dávid visszaérkezett ahhoz a 200 emberhez, akik fáradtak voltak ahhoz, hogy Dávidot kövessék, és ezért otthagyta őket a Beszor pataknál. Ezek elébe mentek Dávidnak és a vele levő népnek, Dávid odament ehhez a néphez, és békességgel köszöntötte őket. Akkor néhány gonosz és elvetemült ember azok közül, akik elmentek Dáviddal, így kezdett beszélni. Mivel ezek nem jöttek velünk, ne adjunk nekik a zsákmányból, amit megmentettünk, hanem mindegyiknek csak a feleségét és a gyermekeit. Vigyék el őket és menjenek. Dávid azonban így felelt. Atyám fiai, ne tegyetek ilyet azzal, amit az Úr adott nekünk, mert ő őrzött meg bennünket, és ő adta kezünkbe a ránk támadó rabló csapatot. Ki hallgathatna rátok ebben a dologban? Hanem amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a fölszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak. És így lett ez attól a naptól fogva azután is. Rendelkezésé és szokássá tették ezt Izraelben, mind máig. És szerintem ugyanez a szabály a mai misszionáriusok esetében is. Egy misszionárius csak akkor tud elmenni, ha valaki kiküldi őt. Tehát amikor mi kiküldjük és támogatjuk a misszionáriusokat úgy, hogy a felszerelésnél maradunk, ugyanolyan részt kapunk a szolgálatuk gyümölcséből, mint ők maguk. Ez Isten törvénye. Amikor megérkezett Dávid Ciklágba, küldött a zsákmányból Júda véneinek, az ő barátainak ezzel az üzenettel. Nektek szóló ajándék ez az Úr ellenségeinek a zsákmányából. Küldött a Bételben, Rámót Negebben és Jattírban lakóknak, az Aroérban, Szifmódban, Estemódban lakóknak, a Rákában, a Jerahméliek városaiba és a Kéniek városaiban lakóknak, a Hormában, Borásánban és Atákban lakóknak, a Hebronban és mindazokon a helyeken lakóknak, ahol megfordult Dávid az embereivel. Közben a filiszteusok megütköztek Izraellel, és az izraeliek megfutamodtak a filiszteusok elől. Hullottak a sebesültek a Gilboá hegyen. A filiszteusok Saulnak és a fiának a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinadábot és Mákisuát, Saul fiait. Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Súlyosan megsebesítették az íjászok, azért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának. Húzd ki a kardod és szúrj át vele, hogy ha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le és ne üzzenek gúny belőlem. De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt és meghalt vele együtt. A következő fejezetből kiderül, hogy még nem halt meg teljesen, hanem az Amáléki ölte meg végül. Így halt meg Saul azon a napon, és vele együtt a három fia meg a fegyverhordozója és összes embere. Amikor látták azok az izraeliek, akik a völgyön és a Jordánon túl laktak, hogy az izraeliek megfutamodtak, és Saul is meghalt fiaival együtt, elhagyták a városokat és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek és letelepedtek azokban. Másnap eljöttek a filiszteusok, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és három fiát is, amint ott feküdtek a Gilboá hegyen. Levágták a fejét, megfosztották fegyverzetétől, és körülvitették a filiszteusok földjén, hogy megvigyék az örömhírt bálványaik templomába és a népnek. Fegyverzetét Astárot templomában helyezték el, holttestét pedig Betseán várfalára akasztották. Betseán a Gilboa hegy északi csücskénél található, a várfalak még ma is állnak ott. Jábes Gileát pedig a Jordán másik oldalán található város. Amikor azonban meghallották Jábes Gileád lakói, hogy mit tettek Saullal a filiszteusok, elindultak a harcosaik, egész éjjel meneteltek, és levették Saulnak és a fiainak a holttestét Bétseán várfaláról. Hazamentek Jábesba, és ott elégették azokat. Néha vannak, akik megkérdezik, hogy mit gondolok a hamvasztásról. Szerintem ez csak felgyorsítja a természetes folyamatokat, hisz a hamvasztás azt teszi meg 37 perc alatt, amit természetes módon úgyis megtörténik 37 év alatt. A sírban a testünk amúgy is elporlad. Semmi lelki akadályát sem látom a hamvasztásnak, hiszen Sault és fiait is így égették el. A Biblia egyetlen szóval sem említi, hogy hibás dolog lenne a hamvasztás, hisz az a test már csak egy üres, elhasznált dolog, amelynek semmi értéke sincsen, miután a lélek eltávozik belőle. Nekem teljesen mindegy, hogy mit tesznek majd a testemben azután, hogy a lelkem eltávozott belőle. Ha azt gondolják, hogy bármelyik szervemet valaki fel tudja használni, akkor nyugodtan használják fel. Ha el akarnak hamvasztani, csak nyugodtan tegyék, mert én úgysem leszek már arra felé. Annyira le fog akkor már nyűgözni az új modell, hogy semmi vágyam sem lesz arra, hogy ehhez a maradványtesthez ragaszkodjak. Értékelem az ebben eltöltött jó éveket, de ez a test már nem a régi, és az idő múlásával csak egyre jobban el fog gyengülni. Pál apostol azt mondta, hogy azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Miután leélted az idődet, már el vagy készülve, hogy találkozzál az Uraddal, mert eleget láttál már ebből a romlott világból. Pál azt mondja a Filippieknek, hogy vegyes érzelmei vannak. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. És vannak ilyen idők, amikor mi, Isten gyermekei, már vágyódunk az Úrral lenni, de ugyanakkor tudjuk, hogy még mindig vannak földi felelősségeink a szeretteink felé. Csontjaikat pedig összeszedték és eltemették Jábesban egy tamariszkuszfa alatt, és bőjtöltek 7 napig. Ez Saul szomorú és tragikus karrierének vége, akit Isten kiváló képességekkel és fizikummal áldott meg, aki valamikor Isten kenetével rendelkezett, de végül Istennel szembeni engedetlensége miatt Isten elutasította őt, és ez lett a vége. Atyám, köszönjük az igédet, és azért imádkozunk, hogy az itt leírt életek alapján tanuljunk a történtekből, és engedelmeskedjünk neked, alárendelve magunkat mindenben. Add, hogy a te ígéd lakozzon a mi szívünkben hitáltal, és mindnyájan fel tudjuk fogni azt, hogy milyen hosszú, milyen széles, milyen magas és milyen mély a te irántunk való szereteted Jézus nevében.